Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Egyre gyakrabban fordul elő önsértés a gyerekeknél, fiataloknál. Az elmúlt 20 évben folyamatosan nő a szakemberhez fordulók száma. Dr. Várnai Nikolettával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermek- és ifjúsági pszichiáterével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
A 2000-es évek elején átlagosan heti 1-2 gyereknél tapasztaltak önsértést. Manapság már napi szinten 4-5 ilyen esettel találkoznak a szakemberek.
Való igaz, hogy nagyon megnövekedett az önsértő gyermekek száma az elmúlt években, és a 2000-es évek elején azt tapasztaltuk, hogy heti 1-2 gyerek jelentkezik ilyen panasszal, manapság viszont azt látjuk, hogy akár felvétel tekintetében 4-5 gyerek érkezik, és még ennél is több telefonos megkeresés jön a szülőktől segítségkérés céljával. Ezt a problémát nem kódoljuk, úgyhogy tehát külön kódja nincsen, nagyon-nagyon sok problémához kapcsolódhat, úgyhogy ezért nem tudok pontos statisztikát mondani, hanem a hétköznapi tapasztalatról tudok beszélni, hogy hányan jelentkeznek ezzel.
Az alatt, hogy nem kódolják, azt érti, ugye, hogy nincs egy kifejezett megnevezhető oka ennek, de hogyha így mégis meg kell nevezni a fő okokat, vagy a leggyakoribb okot, akkor mi az, amit megnevezni? Ezért 2000-es évek óta, mondjuk azt, hogy eltelt 20 év, amióta ezt akár ön a praxisában érzékeli.
Több gondolatom is van. Tisztáznám, hogy a nem kódoljuk, az azt jelenti, hogy az egészségügyben kódokkal dolgozunk, DNO kódokkal, ami azt jelenti, hogy annak segítségével könnyebben tudunk statisztikákat lekérni a programokból. Mondjuk egy szorongó beteg, vagy egy bizonyos típusú szorongó beteg ilyen gyakran fordul elő, a kódok alapján ezt a program tudja nekünk prezentálni. Na most az önsértés, ennek külön nincs ilyen kódja. A zárójelentésekben, ambulánslapokban ezeket feltüntetjük, de statisztikát nem tudunk. Nagyon-nagyon sokféle problémához kapcsolódhat, szorongáshoz, depresszióhoz, impulzuskontroll problémákhoz, viselkedészavarokhoz, evészavarokhoz, mint egy társ jelenség, tehát mint egy tünet. A fiatalok leginkább a stressz, a szorongás csökkentésére, vagy az érzelmi hullámzásaik csökkentésére, vagy a kiüresedés megszüntetésére használják ezt a módszert, amivel kizökkentik magukat egy beszűkült, nehéz állapotból. Fontos azonban, hogy az önsértés az lehet öngyilkossági céllal, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, az ilyen betegeket eljuttassuk szakemberhez, hogy meg tudjuk őket védeni, meg tudjuk őket óvni.
Bocsánat, itt egy pillanatra megállnék. Hallottam már mentálhigiénés szakembert, pszichológust arról beszélni, hogy sok esetben az öngyilkossági szándék az nem arra irányul, hogy valaki meghaljon, hanem hogy másképpen éljen. Ez a fiatalkorúaknál is megáll ez az állítás?
Abszolút. Én sokszor megkérdezem a pácienseimtől, és erről beszélgetünk minden egyes alkalommal, hogy tulajdonképpen mi az, amin változtatna, mi az, amiből kilépne. Sokszor valamit ők, valamiből kilépnének, valamilyen helyzetből, problémából, megszüntetnének valamilyen stresszort, állandó behatást, és erről tudunk beszélni, aminek egyetlen megoldását abban a pillanatban így látják. Adekvát megoldást viszont abban a helyzetben nem keresnek. Úgyhogy nagyon fontos a terápiában is, hogy egyéb megoldásokra vezessük rá a pácienseinket, hogy föltárjuk azt, hogy mi van valójában ennek a hátterében, mi az, amin ők változtatnának.
Az önsértő lányok 3-4 többen vannak, mint a fiúk. Feltételezem, hogy ez a 2000-es években is hasonlóképpen volt. Ennek mi lehet az oka?
Igen, valójában a lányok személyisége, megküzdési mechanizmusaik, temperamentumuk inkább hajlamosra teszi őket erre. Ez régebben is így volt, a lányok hajlamosabbak az önsértésre, a fiúk azonban sokkal durvább módszereket, vagy sokkal erősebb behatásokat gyakorolnak saját magukra.
Mi a helyzet azzal a stresszel, amit a bullying okoz? Ugye erről is szó van itt, hogy az önsértés az nagyon sok esetben azért következik be, mert valakit eleve bántanak. És hogy az önsértéssel vajon fel akarja hívni a figyelmet magára, vagy egész egyszerűen tényleg csak véget akar vetni ennek az állapotnak, vagy ennek a helyzetnek?
Nagyon összetett, mert ez óriási probléma a bullying, az iskolai bullying. Sokan vannak rosszul a gyerekek közül, és sokan egymást bántják a közösségben, ami egy folyamatos stressz. És képzeljük el azt, hogy egy olyan helyre kell minden nap bemennünk, ahol minket állandóan bántanak verbálisan vagy fizikálisan, de hangsúlyozom, hogy a verbális bántás ugyanolyan bántás, egy folyamatos olyan stresszor, amin tulajdonképpen tehetetlenül nem tud változtatni a fiatal, ha csak nem jelez valahogy. Valahogy jelez. Akár szóban, hogyha a meghallgatásra talál, az nagyon-nagyon hasznos, és nagyon-nagyon jó. Ha viszont nem, és nem tudnak változtatni a környezetében, mert akár fél attól, hogyha jelez, akkor még nagyobb bántás éri, akkor egy tehetetlen helyzetben van folyamatosan, hosszan a gyermek.
Ez egy ilyen folyamatos készenléti állapot, igaz?
Folyamatos készenlét, folyamatos félelem, az önértékelése abszolút nagyon-nagyon romlik, és csökken a gyereknek, és kérdés, hogy tud megküzdeni azzal, hogy őt bántják, félrehúzzák, félrehívják verbálisan és fizikálisan is.
Mielőtt tovább megyünk ebben a témában, nézzük meg a családnak a szerepét, és akár a közvetlen környezetünk szerepét. Akik ott vannak velünk egész nap, a tanárok, az osztálytársak, hogyan lehet az önsértést kívülről észrevenni, hogyha valaki még ezt nem kommunikálja, akkor ez kívülről észrevehető-e?
Oda kell figyelnünk arra, hogy a gyerek esetleg elvonul, elbújik, olyan ruházatot vesz fel, ami takarja a külsejét, a bőrét, vagy akár az arcát, kapucnit visel, vagy megváltozik a viselkedése, a napi rendje, az alvási ritmusa, az étkezési ritmusa, szomorkásabb lesz, irritábilisabb lesz. Ezt a környezet észlelheti, a pedagógusok, akik a gyermekkel vannak egész nap, akár passzívan is megfigyelhetik, de lehet, hogy aktívan is látják, hogy többet fordul hozzájuk segítségért, vagy valamilyen problémával. A szülő ugyanígy. A szülőnél nagyon fontos, hogy legyen egy olyan viszonya a gyermekkel, amikor ők tudnak beszélni. Ez nem feltétlenül egy direkt beszélgetés kell, hogy legyen, hanem olyan helyzeteket kell, hogy teremtsünk, ahol a gyerek szívesen megnyílik előttünk, akár közös programok, a gyerek érdeklődése mentén. Tehát ne a saját gondolatainkat részesítsük ilyenkor előtérben, nem a saját kedvelt programunkat, hanem figyeljük meg, kérdezzük meg, hogy mi az, ami a gyereknek jó, mi az ő kedvenc elfoglaltsága, és abban csatlakozzunk hozzájuk. Ami még nagyon fontos a kamasz gyerekeknél, hogyha szeretne valamit közölni, ennek a legkisebb jelét is látjuk, oda jön, kicsit mellénk ül, kérdezzük meg, hogy van. Ha ő beszélgetne, akkor mindenképpen hagyjuk abba, amit éppen csinálunk, foglalkozzunk vele. Hogyha este késő jön, akkor is szakítsunk rá időt, mert lehet, hogy akkor fogja elmondani a legfontosabb titkait.
Ezek mind ilyen magától értetődőnek tűnnek, de feltételezem, hogy a tapasztalat az más mutat.
Más, sajnos nagyon leterheltek tudnak lenni a családok, akár a hétköznapi munkával, akár többi gyerekkel, nagy családoknál mindenkinek van valamilyen problémája, amit orvosolnak, és esetleg háttérbe szorulhat egy vagy másik gyerek. Tehát résen kell lennünk, hogy melyik az a pillanat, amikor tudunk kapcsolni a gyerekhez.
Picit még ugorjunk vissza a 2000-es évekbe, mert érdekel még mindig az, hogy mi lehet a konkrét oka, ha van konkrét oka annak, hogy ennyivel többen lesznek önsértő fiatalok. Ugye azt mondtuk az elején, hogy 2000-es évek elején heti 1-2 gyereknél tapasztaltak önsértést, ez ma már napi 4-5 esetet mutat. Ugye ez azt is jelenti, hogy a stressz megnőtt a gyerekekben. Mi lehet az a stressz, ami befurakodik a gyerekek életébe, akár a felnőttek világából, és ezekkel egy gyerek az hogyan tud megküzdeni? Feltételezem, hogy itt van ugye klímaszorongás, háborútól való félelem, volt közben egy pandémiánk, tehát egy csomó minden bejött a hétköznapjainkba, amitől félhetünk.
Abszolút. Biológiai, pszichológiai és szociális okokat keresünk. Biológiai vulnerabilitást, tehát érzékenységet, sérülékenységet, ami valószínűleg a 2000-es évek elején is hasonló számban volt jelen. Szóval nézzük meg a külső tényezőket is, és amiket említett, nagyon fontos, a gyerekek klímaszoronganak, tartanak attól, hogy mi lesz velük, mi lesz a jövőben velük, mi fogja őket körülvenni, mit tudnak ők maguk tenni ezért. Nagyon sok esetben különböző extrém szabályokat határoznak meg, vagy egymást bíztatják arra, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogy mit esznek, hogy eszik. Sok-sok evészavaros ezért kerül az evészavarba, amihez szintén tud kapcsolódni az önsértés, amit említünk most. És ha tovább megyek, akkor a pandémia alatt beszorultak a családok. A családi konfliktusok, problémák fel tudtak erősödni. Mindamellett a pandémiától való félelem is felerősödött. Nagyon sokan szorongóak, depressziósak lettek ebben az időszakban. Uh-huh. Ezt nem sokkal követték a háborúk, ahol a gyerekek félnek. Féltik magukat, féltik a férfiakat a családban, nem tudják, hogy hova tudnak menekülni, hova fognak elbújni. Ez sajnos a hétköznapokban megjelenik a gyerekek gondolataiban, foglalkoztatja őket, és félelemmel tölti uh-huh. el őket.
Hogyan mennek aztán tovább a fiatal felnőttek világába? Szóval, hogyha ez a gyereknél van, és akár nincs kezelve, vagy nincs kibeszélve, akkor ezt hogyan viszik tovább a felnőtt korba?
Különbözőképpen vihetik tovább. Van, aki mindenképpen meg akar küzdeni, van, aki alternatív megoldásokat keres. Ezek a páciensek nem azok, akik betérnek hozzánk, hanem sajnos azok, akik nem találnak utat, nem találnak kivezető utat ebből, és akár azt választják, hogy ők nem fognak tovább menni családdal, ők a saját életüket leélik, nem vállalnak gyermeket, nem vállalnak családalapítást. Ez is előfordulhat, sokan erről beszélnek a fiatalok körében, hogy nem látják a jövőjüket biztosítottnak. Uh-huh. Ami nem elhanyagolható, ugye a stresszorok, a korai stressz, a korán induló nagyobb kórképek pszichiátriai betegsége, tehát sokkal korábban látjuk, hogy a különböző nagy kórképek, itt gondolok a bipoláris zavar, a skizofréniára, súlyos depressziókra, korábbi életkorban jelennek meg, és sajnos, hogy ezek súlyosabb állapotra hozzák a pácienseket az ifjúkorra.
Most az érdekes, amit mond, mert ezekről a betegségekről azért azt is mondják, hogy sokszor genetikai eredetűek. Ebben az esetben most úgy tűnik, hogy a környezetünk hozza ki ezeket a betegségeket.
Is. Mert kell, hogy legyen egy alapvető érzékenység. Tehát kell egy genetikai hajlam, amit látunk a családban, ha megkérdezzük a beérkező betegeket, hogy milyen problémák, betegségek, állapotok vannak a családban. Volt-e olyan, aki nagyon furcsa volt, kezelték, vagy akár nem kezelték. Ha pszichiátriai betegség van a családban, az azt jelenti számunkra, hogy igen, van egy érzékenység. A pszichiátriai betegségek esetében, de akár beszélhetek más betegségekről is, fontos, hogy mennyi stressz éri a szervezetet. Ugyanígy a pszichiátriai betegségekben is mennyi stresszor van, mennyi nehéz helyzet volt, mennyi olyan helyzet, ami a betegség valódi megjelenését korábbra hozza. Sőt, olyan előfordulhat, ugye látjuk, hogy sok-sok családban van hajlam különböző betegségekre, gondolok itt akár a diabétesre, magas vérnyomásra, és hogyha megfelelő életmódot él az az ember, akkor később fog előjönni a betegség, vagy akár el is tudja kerülni megfelelő életmóddal. Ugyanígy működik a pszichiátriai betegségeknél is, még hogyha érzékenység is van, de egy olyan életet él egy ember, egy család, amiben kevesebb a stressz, sokkal több a megtartó erő, akkor ez a betegség esetleg később jön elő, vagy pedig sokkal kompenzáltabb állapotban, egyensúlyban tudják tartani, vagy akár nem is jelenik meg annál az embernél.
Arról még nem beszéltünk, ez önsértés az érvényese akár az 5-6 éves gyerekekre is. Szóval, hogy melyik az a nagyon fiatal korosztály, amelyiknél ezt tapasztalták már?
Megdöbbentő és tényleg sokkoló, hogy akár... Gondolunk itt, hogy 9-11 éves korban megjelent már, ez is borzasztó sokkoló, de hallottam már 7 éves gyereket is, aki ezzel próbálta megoldani a problémáját, nehézségét. És a későbbi életkorban pedig, az pedig ismert, hogy a kamaszkorban és a késői kamaszkorban, ifjúkorban ez előfordul gyakran.
De akkor felteszem a kérdést, egy 7 éves gyereknél még nem feltételezem, hogy a klímaszorongás az, ami előidézi az önsértést.
A 7 éves gyereknél leginkább a családi szorongás, a családon belüli konfliktusok, a család helyzete, vagy akár pszichiátriai beteg jelenléte a családban olyan helyzet, amit a gyermek nem tud megoldani, vagy egyedül marad benne, elhagyatottság, egy szülő eltűnése elő tudja idézni azt, hogy a gyerek nagyon-nagyon elhagyatott legyen, és nagyon-nagyon tehetetlen.
Van az a nagyon veszélyes állapot, ahonnan már nincs visszaút?
Én hiszek abban, hogy van visszaút. És látom is, hogy ha felfedezzük a problémát, és kitartóak vagyunk, türelmesek, és megfelelő terápiás környezetbe kerül, megfelelő terápiát kap, akár ez gyógyszeres, akár pszichoterápia, és a pszichoterápiát is kiemelném, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy időben hozzáférjenek a páciensek, és ez egy hosszantartó, kitartó terápia legyen a legnehezebb esetekben. Mm.
Ha már terápiáról beszélünk, milyen terápiák léteznek? Most mondta a pszichoterápiát. Vannak-e esetleg csoportos vagy egyéni terápiák, amikről így nem feltétlenül beszélünk? És nem kell mindig, feltételezem, nem kell mindig a gyógyszerre gondolni.
Sőt, a gyerek pszichiátriában elsőként a pszichoterápiát javasoljuk, és hogyha azzal nem érünk el eredményt, akkor kapcsolódik be a gyógyszeres terápia. Nyilván vannak olyan akut helyzetek, vannak olyan állapotok, ahol mindenképpen a gyógyszeres terápia az, amivel kezdünk, tehát kérdés, hogy mikor kerül hozzánk a páciens. Tehát ha időben érkezik, akkor elsősorban a pszichoterápia, a megsegítés, a kognitív terápiák, vagy akár a kognitív megsegítése, gondolok itt a gyógypedagógiai megsegítésre, hogyha esetleg az a probléma alapja, nehézség támad a kognitív képességekben, tehát hogy ez egy komplex folyamata, hogy a gyermeket terápiába viszünk, de visszatérve a pszichoterápiákra. Az egyéni forma, csoportos forma alapvetően jelen van, nagyon fontos és kiemelt a családterápia a gyerek pszichiátriában, hiszen az egész családot kell, hogy kezeljük, ez nem a gyermeknek egy egyedi problémája jellemzően, hanem a gyerek van, hogy csak egy tünethordozó, egy probléma jelző. És emellett egyéni csoportos és családterápia mellett kiegészítő terápiák is vannak.
Mi a helyzet a szülőkkel? Találkozott már hárító szülővel, aki nem volt hajlandó elfogadni, hogy pszichiátriai segítségre szorul a gyereke, akár az önsértés miatt? Tehát most itt az áldozathibáztatásra is gondolok.
Tulajdonképpen ez nagyon gyakori, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik nagy kihívás a gyerek pszichiátriában, a szülőkkel való munka. Egyrészt találkozunk olyan szülőkkel, akiket nehéz meggyőzni, de megérteni meg lehet, hiszen egy teljesen átlagos gyermeket gondolnak, ők jól ismerik, úgy érzik, hogy nincsen különleges problémája, egyszer csak jön egy gond, és itt találják magukat a pszichiátrián, vagy a sürgősségi osztályon, vagy akár a traumatológián, és megdöbbenve látják, hogy valami történt. Néha nagyon nehéz ezt elhinni, hogy van egy pszichés problémája a gyermeknek, és van olyan, igen, hogy ezt tagadják, vagy valamilyen meggyőződésből nem értenek egyet a pszichiátriai terápiában. És van egy nagy csoport, amikor maga a szülő is pszichiátriai beteg, ami megnehezíti a terápiát, vagy akár egy olyan állapotot, ami tulajdonképpen kóros, teljesen normálisnak vél a szülő. De az is előfordulhat, hogy a saját betegsége következtében nehézsége van azzal, hogy a gyermeknevelés által okozott stresszt hordozza, ugye. Így nehezen tud támasza lenni a gyermeknek, ami nagyon fontos lenne.
Dr. Várnai Nikolettával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermek- és ifjúsági pszichiáterével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk. A hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk vissza.